I was in a meeting once.
Egyszer egy gyűlésen voltam, amikor a beszélő soha nem látott még ilyen hallgatóságot, mint ti. Felállt, megköszönte, hogy ott lehet, és utána visszült a helyére. Hiszen, kedves nőtestvérek, csodálatos látvány vagytok, és én egy olyan ember vagyok, akinek nagyon sok emlékeket gyűjtött össze. És amikor visszagondolok azokra az időkre, amikor még fiatalként láttam, ahogy a mi otthonunkba is jöttek a látogató tanítók. És ők jöttek az édesapámhoz is, hogy segítsenek neki. Aztán később, amikor püspökként szolgáltam, nagyon sok özvegy volt az egyházközségben. És emlékszem rá, hogy soha nem voltam otthon karácsonykor. És arra is emlékszem, hogy a drága feleségem megértette azt, hogy minden 84 özvegyet meg kellett látogatnom. És emlékszem arra is, hogy milyen kedvesen fogadtak engem. Mindannyian arra kértek, hogy beszéljek a temetésükön, és ez így is történt. 84 temetésen beszéltem. Volt, amikor 3 temetésen beszéltem egy napon. Ezért van az, hogy gyengéd érzéseket keltetek bennem ma, és igazából a lelkünk ma este egészen a mennyekig szárnyalt. Csodálatos volt a zene, és sugalmazott üzenetek áldásaiban részesültünk. Itt volt az Úr lelke, itt van az Úr lelke. És imádkozom, hogy az ő sugalmazása legyen rajta, miközben megosztom veletek néhány gondolatomat és érzésemet. Volt egy fiatal házas pár, Lisa és John, egy új környékre költöztek. Egy nap reggelizés közben Lisa kinézett az ablakon, és látta, hogy a szomszéd éppen a frissen mosott ruhát teregette. Nem is lettek tiszták a ruhák, kiáltott fel. A szomszéd még azt sem tudja, hogyan kell valamit tisztára mosni. John is kinézett, de csendben maradt. Ezután minden egyes alkalom, amikor a szomszéd teregetett, Lisa kinézett az ablakon, és ugyanezt a megjegyzést tette. Néhány héttel később, amikor újra kipillantott az ablakon a szomszédra, meglepődve látta, hogy a szomszéd kertjében szép tiszta ruhák száradnak. Azt mondta a férjének, nézd csak, John, végre megtanult rendesen mosni. Kíváncsi vagyok, hogyan sikerült neki. John csak annyit válaszolt, nos, drágám, én tudom a választ. Talán érdekesnek fogod találni, de én ma reggel korán felkeltem, és megpucoltam az ablakainkat.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning how we view each other.
Ma este arról szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, hogy miként tekintünk egymásra. Vajon olyan ablakon keresztül szemléljük egymást, amely tisztításra szorul? Esetleg úgy ítélkezünk, hogy nincs minden tény a birtokunkban? Mit látunk, amikor másokra tekintünk? Hogyan ítéljük meg őket? A szabadító azt mondta, ne ítéljetek. Majd így folytatta, miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Vagy más szavakkal, miért nézed pedig azt, amiről azt hiszed, hogy a szomszéd foltos teregetni valója, a saját házad piszkos ablakát pedig nem veszed észre? Egyikünk sem tökéletes. Senkit nem ismerek, aki be tudná bizonyítani ennek az ellenkezőjét. Saját tökéletlenségeink ellenére valahogy mégis hajlamosak vagyunk mások hibáira mutogatni. A cselekedeteik vagy tétlenségük alapján ítélkezünk felettük. Ha valaki mond vagy tesz valamit, valójában nem ismerhetjük a szívét, szándékait vagy körülményeit, mégis megmagyarázzuk magunknak, hogy miért kritizálunk. Ezért adatott a parancsolat, ne ítéljetek. Ezen a konferenciámban 47 éve annak, hogy elhívtak a 12 apostol kvórumába. Ez egy egész örökké valóságnak tűnik most már nekem. Akkoriban az egyház egyik általános papsági bizottságában szolgáltam, így mielőtt a nevemet előterjesztették volna, az elvárásoknak megfelelően ennek a bizottságnak a többi tagjával együtt foglaltam helyet. A feleségemnek azonban fogalma sem volt arról, hogy hová menjen és ki mellé üljön, sőt egyetlen szabad ülőhelyet sem talált az egész tabernákulumban. Az egyik kedves barátunk, aki akkor az egyik általános segédszervezeti testület tagja volt, és emiatt a neki kijelölt területen foglalt helyet, megkérte Monson nőtestvért, hogy üljön mellé. Ez az asszony semmit sem tudott a hamarosan bejelentendő elhívásomról. Viszont észrevette a feleségemet, és tanácstalanságát látva, nagy lelkülön felajánlotta neki egy ülőhelyet. Drága feleségem igencsak megkönnyebbült, és nagyon hálás volt ezért a kedves gesztusért. Ahogy helyet foglalt, a háta mögül érkező hangos suttogása lett figyelmes, mely során a testület tagja a körülöttük ülőknek hangot adta a kisebb fajta felháborodásoknak, hogy ez az asszony miként vett bátorságot, hogy odahívjon kívülállót a nekik fenntartott helyre. Függetlenül attól, hogy kit kínált helyjel, nem volt mentség az illetlen viselkedésre. Mindezek ellenére csupán elképzelni tudom, hogy mit érezhet az az asszony, amikor megtudta, hogy ez a betolakodó az újonnan bejelentett apostol felesége volt. Persze nem ítéljük el őt emiatt. És nem csak hajlamosak vagyunk mások cselekedeteit vagy szavait megítélni, de sokan a másik megjelenését, ruháját, hajviseletét, alakját is bírálják, és még sorolhatnám tovább. A külső alapján történő ítélkezés egyik klasszikus esetéről évekkel ezelőtt egy országos újság is írt. Ez egy igaz történet, melyet lehet, hogy már hallottatok, mivel gyakran emlegetik. Egy Mary Bartels nevű asszony háza közvetlenül egy kórház bejáratra szemben volt. Az asszony családja földszinten lakott, az emeleti szobákat pedig kiadták a kórház járó betegeinek. Az egyik este egy rettentő, csúf, idős férfi kopogott be az ajtaján, és megkérdezte tőle, hogy megszállhat-e nála egy éjszakára. Görnyedt és ráncos volt, feldagadt arca pedig torz, vörös és heges. Elmondta, hogy már aznap délóta keres kiadószobát, de eddig nem járt szerencsével. Talán az arcom miatt, mondta. Tudom, hogy szörnyen néz ki, de az orvosom azt mondta, hogy néhány kezelés múlva már jobb lesz. Azt is mondta, hogy boldogan elalszik a verandán lévő hintaszékben is. A beszélgetés közben Mary rájött, hogy ennek az apró öregembernek amúgy hatalmas szíve van. Bár akkor épp minden szobája foglalt volt, azt mondta neki, üljön le a székre, amíg keres neki egy helyet, ahol majd elaludhat. Amikor eljött a legfekvés ideje, Mary férje felállított egy kis összecsukható vendégágyat a férfi számára. Amikor az asszony reggel benézett, látta, hogy az ágynemű szépen össze volt hajtogatva, a férfi pedig már kint volt a verandán. Nem kért reggelit sem. Mielőtt még elindult volna a buszhoz, megkérdezte, hogy visszatérhet-e a következő alkalommal is, amikor kezelésre jön. Nem fogok zavarni, ígérte. Elalszom egy székben is. Mary biztosította, hogy legközelebb is szívesen látják. A férfi több évig járt kezelésre, és mindig Maryéknél szállt meg. Közben kiderült, hogy halász, és így mindig vitt nekik ajándékba valamilyen halfélét vagy zöldséget a kertjéből. Máskor pedig a postán küldött nekik csomagokat. Amikor Mary megkapta ezeket a kedves ajándékokat, gyakran gondolt azokra a megjegyzésekre, amelyeket a szomszédja tett neki, miután először meglátta a torz, görnyedt öregember távozni Mary otthonából. Csak nem fogadtátok be tegnap este az a csúfembert. Én küldtem. Elveszítheted a többi vendéget, ha ilyen embereknek adsz szállást. Mary tudta, hogy egy-két vendéget talán elvesztettek, de ezt gondolta magában. Bárcsak megismerhették volna, akkor a saját betegségeiket is könnyebben viselték volna. A férfi halála után Mary elment az egyik barátjához látogatóba, akinek volt egy melegháza. Amikor végignézett barátja virágain, észrevette egy gyönyörű aranyszínű krizantémbokrot, mely meglepő módon egy öreg rozsdás vödörben növekedett. Barátja elmagyarázta a dolgot. Kifogytam a cserepekből, és mivel tudtam, hogy ez a virág majd milyen szép lesz, gondoltam, nem bánja, ha ebben az öreg vödörben kezd el növekedni. Csak kis ideig kell kibírni, amíg kiültethetem a kertbe. Mary mosolygott, amikor elképzelt egy ehhez hasonló jelenetet a mennyben. Isten egy kicsi öreg ember lelkéhez érve talán ezt mondta, itt van egy különösen szép lélek. Talán nem bánja, hogy ebben az apró torz testben kell növekednie, de ez már régen volt. Isten kertjében pedig mi magasan fog majd állni ez a kedves lélek. A megjelenés nagyon megtévesztő lehet, mely igen gyenge mércéje egy embernek. A szabadító is így intett. Ne ítéljetek a látszat után. Az egyik női szervezet egy tagja egyszer panaszkodott, amikor a szervezet képviseletére egy bizonyos nőt választottak meg. Még soha nem találkozott vele, de már látott róla egy képet, ami nem nagyon tetszett neki, és úgy gondolta, hogy bizony elég kövér is. Ezt a megjegyzést tette. A szervezetünk több ezer női tagja közül biztosan tudtak volna talán egy jobbat is. Igaza volt. A kiválasztott asszony valóban nem volt egy modellalkat. Akik azonban ismerték őt és a képességeit, sokkal többre tartották annál, mint ami a fényképen látszott. A fényképen látható volt kedves mosolya és határozottsága. Az azonban nem látszott, hogy ez a nő hűséges és együttérző barát volt. Emellett intelligens, aki szereti az Urat, és szereti szolgálni az ő gyermekeit. Az sem látszott rajta, hogy önkénteskedett a közösségben, továbbá, hogy gondoskodó és körültekintő szomszéd volt. Röviden összefoglalva, nem látszott rajta, hogy ki is ő igazán. Felteszem a kérdést. Ha a hozzáállást, jó cselekedeteket, lelki hajlandóságotokat, fizikai tulajdonságok is tükröznék, az a bizonyos panaszkodó asszony vajon ugyanolyan bájos lenne, mint az a nő, akit kritizált? Drága nővéreim, mindannyian egyedik vagytok. Számos dologban különböztök a másiktól. Vannak olyanok közöttetek, akik házasok. Néhányan otthon vannak a gyerekekkel, míg mások az otthonuk falain kívül dolgoznak. Vannak, akiknek már kiröppentek a gyerekeik a családi fészekből. Vannak olyanok, akik házasok, de nincsenek gyermekeik. Vannak, akik elváltak, és olyanok is, akik megözvegyültek. Sokan közületek egyedülálló nők. Néhányatoknak van diplomája, de van olyan is, akinek nincs. Vannak olyanok, akik megengedhetik maguknak, hogy a legújabb divat szerint öltözködjenek, és olyanok is, akik örülnek, hogy van legalább egy megfelelő vasárnapi ruhájuk. Az ilyen különbségek szinte végtelenek. Vajon ezek a különbségek kísértenek minket arra, hogy megítéljük egymást? Teréz anya, a katolikus apáca, aki élete java részében az indiai szegények között munkálkodott, ezt az igazságot jelentette ki. Ha megítéljük az embereket, akkor nem marad időnk szeretni őket. A szabadító érintett. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Felteszem a kérdést. Képesek vagyunk úgy szeretni egymást, ahogy a szabadító parancsolta, ha közben ítélkezünk egymás felett? Teréz anya szavai rögtön válaszolok is. Nem. Nem vagyunk képesek. Jakab apostol ezt tanította. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Mindig is nagyon szerettem a segítőegylet mottóját. A jószívűség soha el nem múlik. Mi a jószívűség? Mormon proféta azt tanította, hogy a jószívűség Krisztus tiszta szeretete. A lámánitákhoz intézett búcsú beszédében Moroni kijelentette, ha nincs bennetek jó szívűség, akkor semmiféleképpen nem lehet bennetek megszabadítani Isten királyságában. Úgy vélem, hogy a jó szívűség, vagyis Krisztus tiszta szeretete, épp ellentéte a kritizálásnak és az ítélkezésnek. A jó szívűségről szólva, most nem arra a segítségnyújtásra gondolok, mikor adunk a szenvedőknek a javainkból. Természetesen ez is szükséges és helyén való. Ma este inkább az a jó szívűség jár a fejemben, mely akkor mutatkozik meg, amikor türelmesek vagyunk mások iránt, és megbocsátok a cselekedeteikkel szemben. Olyan jó szívűség, mely megbocsát és türelmes. Az olyan jó szívűségre gondolok, mely arra ösztönöz minket, hogy ne csak betegség, szenvedés vagy fájdalom idején legyünk együttérzők, könyörületesek és irgalmasak, hanem akkor is, ha mások gyengébbek vagy hibáznak. Hatalmas szükség van olyan jó szívűségre, mely odafigyel a mellőzöttekre, reményt ad a csüggedőknek, és segíti a szenvedőket. Az igaz jó szívűség nem más, mint a tettekre váltott szeretet. Mindenhol szükség van jó szívűségre. Olyan jó szívűségre van szükség, mert nem abban leli örömét, ha mások szerencsétlenségéről értesülhet, és azt továbbadhatja, hanem olyanra, mely tesz is valamit a szerencsétlenül jártak érdekében. Horace Mann, egy amerikai pedagógus és politikus egyszer azt mondta, a nyomorúság iránti sajnálat emberi dolog, annak enyhítése azonban isteni tulajdonság. A jó szívűség azt jelenti, hogy türelmesek vagyunk valakivel szemben, aki szomorúságot okozott nekünk. Ellenállunk annak, hogy könnyen megsértődjünk. Azt jelenti, hogy elfogadjuk a gyengeségeket és hibákat. Az embereket olyannak fogadjuk el, amilyenek valójában. Azt jelenti, hogy túltekintünk a fizikai megjelenésen, és azokat a tulajdonságokat nézzük, amelyek nem fakulnak meg az idő múlásával. Azt jelenti, hogy nem skatolyázzuk be másokat. A jó szívűség, Krisztus tiszta szeretete megnyilvánul akkor is, amikor egy egyedülállók egyházközségéből egy csoport fiatal nő sok száz mérföldet utazik azért, hogy részt vegyen a segítőegylet egyik nőtestvérének édesanyja temetésén. A jó szívűség megmutatkozik, amikor az elkötelezett látogató tanítók hónapról hónapra és évről évre visszatérnek ugyanahhoz az érdektelen és valamelyes kritikus nőtestvérhez. Amikor nem feledkeznek meg egy idős özvegyasszonyról, és elviszik az egyházközségi és segítőegyleti tevékenységekre. Érezhető akkor is, amikor a segítőegyleti gyűlésen odafordulnak egy az egyik magányosan üldögélő nőtestvérhez, és azt mondják, gyere, ülj mellénk. Több száz különféle, apró megnyilvánulás által mindannyian viselitek a jószívűség palástját. Az élet egyikünk számára sem tökéletes. Ahelyett, hogy ítélkezők és kritikusak lennénk egymással szemben, Krisztus tiszta szeretetével forduljunk utitársainkhoz, akik velünk együtt vesznek részt az életben tett nagy utazásban. Ismerjük fel, hogy mindegyikünk a tőle telhető legjobban próbál megbirkózni az elégkerülő kihívásokkal, és törekedjünk arra, hogy a tőlünk telhető legjobb módon tudjunk segíteni. A jó szívűség annak meghatározása szerint a legmagasabb, legnemesebb, legerősebb fajta szeretet. Krisztus tiszta szeretete, és jó sora lesz annak, akire az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. A jó szívűség soha el nem múlik. Ez a maradandó segítőegyleti motto. Ez az időtlen igazság vezessen benneteket mindenben, amit csak tesztek. Ez járja át a lelketek egészét, és nyilvánuljon meg minden gondolatokban és cselekedetekben. Szeretetemet fejezem ki irántatok, kedves nőtestvéreim, és imádkozom, hogy örökké a tiétek legyen a mennyek áldásai. Jézus Krisztus nevében. Amen.